Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Gyarmat István biztonságpolitikai szakértő van velünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát volt két beszélgetés ebben a műsorban, hát ilyen 5-7 percesek, tehát nem olyan hosszú, mint amire most készülünk. Úgyhogy ott röviden mondták el a szakértők, hogy mennyire vacak a helyzet az orosz-ukrán fronton, illetve mennyire negatívak a kilátások békeügyben. Meg hogy Európának is, Barta Dániel beszélt erről, hogy Európának, mintha hiányozna az a képessége, vagy az a lehetőség, hogy reálisan szembenézzen azzal, hogy Ukrajna veszíteni fog mindenképpen. Kérdés csak az, hogy mennyire. Osztja ezt?
Azért ez nagyon nagy különbség lehet, amennyire, hogy Ukrajna mennyire veszít, és egyébként ez a veszít, ugye most egy arról beszélünk, hogy a fronton, ami történik, abban mennyire veszít Ukrajna. De ha azért a nagy képet nézzük, Ukrajna nem veszít. Ukrajna végül is egy független, remélhetőleg demokratikus állam lesz ezután, a konfliktus után, valószínűleg kisebb, mint amilyennek 90-ben indult. Ezt azért 90-ben sokan előre láttuk, hogy az a két megyét, ami orosz többségű, azt nem fogja tudni megtartani. Nem feltétlenül gondoltuk azt, hogy az oroszok, ugye hát 90-ben ezt nem gondoltuk, vagy 91-ben, de hogy ott valamilyen változások lesznek, két megye plusz Krím tekintetében, erről volt szó, hogy ebben ennek a háborúnak az az eredménye, hogy kialakult egy egységes ukrán nemzet, azért ez például nem nerveresség Ukrajna számára, hogy ez az ország úton van lassan, most nem tudom, hogy Lenin elvtársat követik-e, hogy egy lépés előre, két lépés hátra, vagy két lépés előre, egy lépés hátra, de lassan...
Leninnel sakkozunk egy kicsit.
Hát Lenin elvtárs, igen, még azért a szellem azért ott jelen van abban a térségben, ezt azért ne felejtsük el, vagy ne tagadjuk le. Tehát úton van az Európai Unió felé, szerintem a NATO felé is határozottan úton van Ukrajna. Ukrajna presztízse a világban majd, ha sikerül a korrupciós botrányokon túljutni, a sokkal nagyobb Oroszország pedig elvesztette azt a státuszát, amit 90-91-ben még megtarthatott volna, hogy egy regionális nagyhatalom, akivel keresik az együttműködést a többiek, a térségnek az országai. Szóval azért ez nem egy ilyen egyértelmű. Ha szintéről beszélünk, akkor igen, ott valószínűleg Ukrajna sok mindent el fog veszíteni, nem fog vereséget szenvedni egyébként, győzni se fog. Tehát ez azért árnyaltabb azért a kép.
Tehát nem gondolja azt, hogy óriási ukrán területek esnek majd áldozatul most az orosz agressziónak? Most nincs elég ember ugyanis a fronton.
Igen. Ugye gyakorlatilag úgy, hogy 18-20% körül van az a terület, amit Ukrajna jelenleg nem ellenőriz a saját korábbi területéből, de most nem akarok mindenáron pozitív dolgokat mondani, de ugye ha megnézzük a történelmet, ugye amikor egy nemzet kialakul, akkor a nemzet kialakulásának mindig nagyon fontos része az, hogy a kialakuló nemzetállamnak mi lesz a területe, mekkora lesz a területe, és az hol lesz. És ugye ez rendszerint vagy nagyobb lesz, mint amikor indult, vagy kisebb lesz. Tehát most ez a folyamat játszódik le, kialakul az ukrán nemzetállam, és definiálódik az a terület, amire egy határozottan létező, majd és a jövőben is létező ukrán nemzetállam kialakul, amelyik aztán én azt gondolom, hogy sokkal komolyabb lehetőségekkel fog rendelkezni, mint hogyha mondjuk egy olyan hát ingatag állam lenne. De 91-ben, mikor én Ukrajnában voltam, Kijevben a függetlenség kikiáltása után néhány nappal, hogy ott a szállodának, a Dnyipro szállodának a foájéban azon vitatkoztunk európai kollégákkal, a biztonsági igazgatókkal, politikai igazgatóhelyettesekkel, hogy Ukrajna 2 vagy 3 részre fog-e szakadni. Most az, hogy Ukrajna hány részre fog szakadni, az nem kérdés. Ugye lesz egy rész, ami átkerül valamilyen módon Oroszországhoz, a többi pedig egy határozottan egységes nemzetállam lesz, aminek van jövője, Európában van jövője.
Igen, én meg nem akarok mindenáron csak negatív dolgokat
emlegetni. De csak azért, ez a dolgod.
Azért egy dolgot feltétlenül föl kell hozni, hogy ez ugyanannak a dolognak a két arca. Az egyik az, hogy az ukrán társadalomnak azzal kell szembenéznie, hogy miközben ezt a háborút kirobbantották ellene, sok százezer katona és civil halt meg. És a kérdés mindig az, hogy akkor miért, ha, és ez a dolog másik oldala, az agresszor meg lesz jutalmazva területekkel. Mert egyébként Amerika korábban, a Biden korszakban, és Európa is azt mondta, hogy nem lehet még egyszer egy München, hogy megjutalmazzunk területekkel egy agresszort, és ez fog történni.
Nem először nem. Történik a világban, nem. Sajnos, ez persze nem vigasztal.
Nem csak mindig ott volt ez a soha többé.
Never say never, sosem mondd azt, hogy soha. Ugye csomó dolog hiányzik, ugye azért hiányzik az a nagyon erős gazdaság és katonai hatalom, ami a müncheni egyezmény idején tulajdonképpen a Hitlerrel szemben álló hatalmaknak a birtokában volt. Hiányzik egy Winston Churchill, aki azért ne felejtsük el, hogy a személyeknek óriási nagy szerepe tud lenni a történelemben. Ugye most nincsen senki, aki mozgósítsa a világot. Most inkább arra mozgósítják a világot a világ egyes vezetői, hogy egyezzünk inkább meg az oroszokkal. És hát azért azt se felejtsük el, hogy Hitlernek szerencsére nem volt atombombája. Hát azért jobban szembe lehetett szállni, és hát Hitler elkövetett egy óriási nagy hibát, amit reméljük az oroszok nem fognak elkövetni, hogy nem volt türelme megvárni, amíg meghódítja Nyugat-Európát, és utána fordulni Oroszország vagy Szovjetunió ellen, hanem megpróbálta a kettőt egyszerre. Ugye az oroszok ezt most nem követik el, ezt a hibát, ők csak idézőjelben Ukrajna ellen harcolnak, a NATO ellen egyelőre nem.
Egyelőre.
Igen, egyelőre, igen.
Tehát ő osztja azokat a mondjuk német félelmeket, katonai félelmeket is, hogy Oroszország nem fog leállni.
Ez attól függ. Ugye azt szokták mondani, hogy sokkal, mikor erről beszélünk, hogy Putyin nem lesz öngyilkos, nem fog háborúzni, és így tovább. Ugye ez akkor igaz, hogyha Putyin megvan arról győződve, hogy egy háború Európa ellen, még akkor is, ha az amerikaiak nem állnak teljes szívvel bele, hogy még akkor is az ő számára elkerülhetetlen vereséget jelent. Ha nincs erről meggyőződve, minél kevésbé van erről meggyőződve, annál nagyobb a veszélye annak, hogy megpróbálja. Ha nem is egy frontális támadásra, de képzeljünk el egy olyan szenáriót, hogy ott van Narva, ha ránézünk a térképre. Ugye Narvát második vagy első Péter óta minden orosz uralkodó meg akarja szerezni. Ez egyértelműen az egyik valamiért a legfontosabb célok közé tartozik. Azt mondja Putyin, hogy ha nincs meggyőződve arról, hogy az NATO működik, hogy foglaljuk el Narvát, azt a részt, ami oda tartozik, és meglátjuk, mi történik.
Ez az észtországi Narva?
Ez Svédország Narva.
Svédország,
igen. De mondhatnánk a Szurvaki folyosót is igazából, csak azt már annyiszor mondtuk, hogy azt inkább narvázunk egy kicsit, meg ezzel el lehet mondani, hogy
ugorjunk, mondta Pósa bácsi, van itt más célpont is.
Igen, meg ezt már ezzel lehet mondani, hogy ezt már első Péter is szerette volna megkapni, úgyhogy ez egy jobb, történelmileg jobb dolog. Szóval mindegy, szóval mi van akkor, ha megtámadják, hogy elfoglalják? Tehát az olyan nincsen, hogy egy ilyen erős agresszor az lepattanjon, mint egy falról. Tehát ezt a részt, ezt el tudják foglalni. Ugye mi történik akkor? Ugye elvileg az történik, a NATO fogja magát, és háborúba indul Oroszország ellen. Háborúba indul. Tehát nem lesznek olyanok, ugye minél távolabb megyünk a frontvonaltól, úgymond Oroszországtól, nem lesznek olyan országok, és nem csak Donald Trump, aki azt mondja, hogy hát azért a 329 négyzetkilométerért, amit Narva jelent, nem érdemes itt háborúzni. Majd beszéljünk az oroszokkal, majd visszaveszik, majd, és hát nem is, ugye ez lenne, na most, ha ez történik, ugye akkor baj van, mert akkor nincs NATO, és akkor megindulhat Oroszország. Tehát ezért kell fegyverkezni, ezért kell a NATO-t összerántani, ezért életveszélyes az, amikor Donald Trump úgy elejti, hogy hát nem biztos, hogy megvédem Litvániát, mert csak 3,8%-ot költ majd a hadseregre, mikor 5%-ot kellene. Szóval ezek nem, hát finoman szóval nem segítenek. Ezek bátorítják. Akik ezt mondják, azok bátorítják az oroszokat Donald Trump-al az élükön. Én azt gondolom, hogy aki meg az sem jó, aki itt azonnal küszöbön álló világháborúval fenyeget, mert az sem igaz, és ez pedig a mesebeli pásztor gyereknek a története lesz előbb-utóbb, hogy most mondjuk 2 évig, hogy na most már holnap háború lesz, nem lesz, és akkor az emberek ezt nem viszik el. Már pedig ugye ez egy nagyon nehéz dilemma, mert Nyugat-Európa, én azt gondolom, hogy a most tartozó Nyugat-Európában, legyünk, hogy a NATO és az Európai Uniós tagországok nincsenek felkészülve arra a fajta háborúra, amit Oroszország folytat most Ukrajna ellen. Tehát nem arra, hogy tankok jönnek át a Kárpátokon. Arra föl vagyunk készülve, és nekem meggyőződésem, hogyha Európa összekapja magát, akkor még lényegesen kevesebb amerikai segítséggel is ellen tud állni az oroszoknak. A tessék csak a számokra nézni. De mi történik akkor, hogyha Oroszország elkezdi drónokkal rombolni mondjuk a német infrastruktúrát? Nem lesz benzin, nem lesz élelem, nincs orvosi ellátás, nem csak Németországban, nagyon sok helyen ilyen kis apró drónocskákkal, ugye, amiket próbálgatott Lengyelország. Erre nincsen fölkészülve a nyugati, úgymond nyugati ember, a nyugati polgár, és ezt nem tudom, hogy ez hogyan, hát szerintem ez sokkal nehezebb probléma erre valahogy fölkészíteni az embereket, mint arra, hogy a tankokat megállítsuk. Azt meg tudjuk csinálni, az nem hiszem, hogy lehetetlen. De gondolj bele, mikor néhány hónappal ezelőtt ugye valaki nagyon idétlen módon ugye kiadta a jelszót, hogy mindenki pakoljon be 3 nap hideg élelmet magának, emlékszel volt. De milyen felháborodás volt, hogy milyen butasán 3 nap hideg élelmet? Szóval ez azért annyira idegen a mai elkényelmesedett európai polgártól, hogy nem is tud belegondolni. Ugye volt ennek hagyomány, nekem édesanyám holokauszt túlélő volt, ugye neki mindig volt egy csomagja, otthon összecsomagolva, hogy mi van akkor, ha menekülni kell. Ugye aztán utána ezek finomodtak, hogy ez mikor állapotos volt, akkor jött az ideológia, hogy azért, hogyha kórházba kell vonulni, de alapvetően nagyon sok, és a barátnői közül, akik holokauszt túlélők vagy holokauszt túlélőknek a leszármazottai voltak, ugye volt egyik barátnőnk New Yorkba volt nálunk vendégségben, és New Yorkba is összepakolta a kis csomagocskáját, hogy mi van akkor, hogyha menekülni kell, és hát ugye a sors furcsa, mert ő pont akkor volt nálunk, mikor szeptember 11-e történt, és akkor mondta, hogy na látod.
Igen.
Szóval én nem mondom azt, hogy most ez a 3 napi hideg élelmes dolog, ami fölhívás volt, nem is tudom, az Európai Uniótól valaki mondta, ez egy világmarhasága volt, mert csak diszkreditálta az egészet, de ezen például nem gondolkozunk, ugye nem látom a NATO közleményekben. Ugye van egy ilyen fejezet mindig, hogy resilience, hogy ellenálló képesség, de nem látom, hogy ezt hogyan próbálják megkezelni. Ugye most mondták, hogy a hibrid hadviseléssel szemben, hát ugye te érted talán, hogy mi az, hogy hibrid hadviselés, én is talán értem, aki véletlenül elolvassa a NATO közleményt, mert azért sokan nem olvassák el, azok nagyjából értik, az emberek meg nem tudják, mi az, hogy hibrid hadviselés. Nekem a hibridről Micsurin kukorica nemesítése jut eszembe, más nem igazán. Szóval nem gondoljuk ezt ezt végig. És ez tulajdonképpen, hogy ez mindig az agresszor, a potenciális agresszor kezére játsza, kezére játszik. És azt is tudni kell, hogy ugye amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és elfoglaltotta az első néhány egy év alatt, ugye Kijevet nem sikerült neki, az egy botrány volt, de utána ugye, akkor már lehetett tudni, hogy ugye ilyenkor mindig kompromisszum lesz, és akkor a kompromisszumban az agresszort megjutalmazzák. És az oroszok tanulnak, Gromykónak volt egy mondása, amit a szovjet külügyminiszter, aztán államfő is volt, de ne felejtsük el csak az aktualitás kedvére, hogy
Sztálin... Gorbacsov csinált belőle rövid időre, hogy aztán ő üljön a helyére.
Hát, igen. Ugye ne felejtsük el azért az aktualitás kedvére, hogy Sztálin tolmácsa is volt kezdetben. Szóval ugye ő mondta, hogy kell a szovjet diplomáciának működnie. Úgy kell működni, hogy teljesíthetetlen követelményeket állítunk, és utána követeljük ezeknek a teljesítését, és ebből egy jottányit sem engedünk. Aztán egy idő múlva a nyugatiak elkezdenek majd gondolkozni, hogy valamit kéne csinálni, hogy megállapodjunk, és akkor a felét megkapjuk annak, amit az eredetileg követeltünk. Ez történik most is.
Az agresszor emlegetésénél igen, beszélni kellene arról még, hogy miért történt mindez. Hogy mi van ebben az egész orosz világban, ami időnként így fölfújja magát nagy hatalommal, mondjuk a 18. században, aztán elérkezik a 19. század eleje, egy első világháború is így összelappad, kimegy belőle a szusz, majd így Lenin elvtársék megjövetelével, meg mindenféle függetlenség ígéretével, mert azért ugye ezek a későbbi tagországok kaptak jogokat, ezt nem lehet elvitatni, csak hát nem voltak önállóak azért ennek ellenére. Megint elkezdődött
most a fülfújás. Azért a történelem úgy volt, hogy először önállóak voltak, a Krími Köztársaság távol-keleti, aztán utána bekebelezte, a Szovjetunió, és mondta, hogy na jó, akkor most.
Igen.
Szóval azért.
Egy kis eltetés a dologban mindig volt. De akkor ugye megint fölfúvódott az orosz birodalom, és elnevezte magát Szovjetuniónak, majd jött a sajnálatos események sora, amikor a birodalom kifújt, megint összelappadt, és most megint megpróbálja fölfújni magát. Minek? Tehát miért gondolta, vagy miért szánt el magát Putyin arra, hogy a neki nagyon jövedelmező nyugati kapcsolatok, gázszállítások, stb. Szétbarmolásával háborút indít?
Ilyenkor gyors válaszom, amikor nincs hosszabb idő, amikor 3 percbe kell nyilatkozni, akkor azt szoktam mondani, és igaz, hogy nem tudom. Én nem tudok se a terrorista, se a diktátor agyával gondolkozni, nem is akarok. De azért próbáljuk meg természetesen, és itt a történelem tanít, ahogy te is elmondtál, ez mindig megtörtént, és ugye Nagy Katalin mondta egyszer, hogy Oroszország csak akkor maradhat fönt, ha folyamatosan terjeszkedik. Ez a birodalomnak valahogy egy ilyen logikája, hogy a legitimitását az adja meg, hogy fölfújja magát, hogy klasszikusokat idézek ezelőtt 5 percről. Szóval, és akkor ugye van ehhez egy elmélet, ez az orosz világ, ruszki mir elmélet, ami nem mai elmélet, ugye ez azt gondoljuk, hogy ez a Dugin nevű úriember találta ki, ez ugye Putyin egyik fő ideológusa, csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Fudan Egyetemen tanít, csak hogy tudjuk, hogy hova tegyük, és ugye azt gondoljuk, hogy ezt most Putyin találta ki, de nem, ugye csak egy illusztrációt mondanék hozzá. Ha megkérdezem tőled, hogy mi volt a titulusa az orosz uralkodónak, akkor mi volt a titulusa?
Minden oroszok cárja.
Igen, nem Oroszország cárja, igen, hanem minden oroszok cárja. Tehát ahol oroszok vannak, az ott én vagyok az úr. Tehát ez már el, megint csak a szegény első Péterre fogunk minden, de már retteget vagy rettenetes Iván alatt is. Tehát az orosz cár mindig úgy tekintette magát, hogy ő az oroszoknak az uralkodója, és nem Oroszországnak. A mai szóhasználat nagyon árulkodó. Ugye az orosz polgárokat, Oroszország polgárait ugye nem oroszoknak hívják, mert ez egy birodalom, hogy ők nem azt mondják, hogy mi Ruszkia vagyunk, hanem Rasszianya vagyunk, oroszországiak vagyunk, nem oroszok vagyunk. Tehát ez benne van, ez a birodalmi szemlélet Oroszországban nagyon, nagyon régen, és ez időnként fölhorkad bennük, és megpróbálják megvalósítani. Nem tanulják meg, hogy nem fog sikerülni, mi meg nem tanuljuk meg, hogy ellent kell állni neki, és nem fog sikerülni, hanem mindig megpróbálunk kompromisszumot kötni. Ez a nyugati demokráciáknak a természetéből adódik, hogy megpróbál kompromisszum. Ugye a demokrácia az a kompromisszumoknak a sorozata, a művészete. A kisebbségeket is védjük, az oroszokat is megpróbáljuk valahogy védeni, és nem ismerjük föl. Ugye két iskola van, hogy miért bátorodott föl Putyin. Az egyik azt mondja, hogy azért, mert állandóan provokáltuk szegényt a NATO terjeszkedéssel, meg mindenféle ilyesmi. De én azt gondolom, hogy pont az ellenkezője az igaz, hogy ő állandóan kipróbálta, hogy meddig mehet el, és ez a fal az mindig tolódott, amíg elmehetett, és ő sose ütközött bele ebbe a falba, ami pedig ott kellett volna, hogy legyen, és azért állandóan tovább ment, és aztán most már ugye eljutott odáig, hogy amit a szerződés tervezetekben a háború előtt decemberben követelt is, azóta is, ugye Gromyko legjobb tanítványaként, hogy NATO vonuljon ki mindenhonnan, egészen 97-ig, ugye, ha jól emlékszem, 97-et mondott.
De ugye most arról is van szó, és Trump néha, mintha egy kihozanodna a Coca-Cola mámorból.
Igen.
És mond ilyen egészen éppelmű mondatokat, ez ritka eset. A múltkor azt mondta, hogy na de hát az orosz gazdaság nem bírja, az orosz gazdaság egy roncs, valami ilyesmit mondott. Így is van, azóta ezt nem mondta természetesen, ilyeneket mondta, hogy nem tudom, mit művel a Kreml, ez a legutóbbi mondata. Ebben nincs ilyen mélységes fölháborodás Putyinnal szemben. Nem látom át, nem tudom, de hát én mi, de volt egyébként, azt mondja, nagyon jó beszélgetésünk volt Putyinnal, ez mindig hozzá. Annyira jól beszélgettünk, hát aztán valami elromlott.
Tehát nem csoda, hogy jól beszélgetnek, hiszen a legfőbb bizalmas a fölkészíti Putyint, hogy kell vele bánni.
Igen. Hogy gondozda a te Trumpodat?
Igen, azért furcsa, hogy azon kívül, hogy ezt hazárulásnak hívják jobb körökben, de azon kívül furcsa, hogy ugye, ha megnézzük, hogy mit mondott ez a Witkoff nevű gazember a Usakovnak, aki nem gazember, hogy kell a Trumppal bánni, gyakorlatilag azt mondta, hogy ez egy hülye. Hízelegél neki, és akkor mindent be fog venni tőled, ugye, és ezt a Trump ezt tudomásul veszi, hogy őt olyan hülye gyereknek nézik, hát.
Igen.
Furcsa.
Igen, furcsa, de hát a dolog még én szerintem az van, hogy a Trump, egyébként ez mondjuk Orbánra is igaz, szereti az erős embereket, és a legerősebb emberek a diktátorok, mert azt mert csinálnak, amit akarnak,
és ő is olyan szeretne.
Így van. Na jó, szóval hogy az orosz gazdaság azért úgy tűnik, hogy már ezt a háborút se bírja, nem, hogy egy következő.
Persze.
Lehet tudni egyébként, hogy milyen állapotban van, mert a recesszió közeli helyzetről beszélnek.
Hát... Nem, én nem vagyok orosz gazdaságszakértő, az valaki más kéne megkérdezni, és nekem mindig az a félelmem van, hogy ilyen wishful thinking, hogy azt mondom, azt gondolom, amit szeretnék, és ezért könnyen tévedek. De katonai kérdésekben nem esek szerintem bele ebbe a csapdába, de gazdasági kérdésekben valószínűleg igen. Tehát én valószínűleg rosszabbnak szeretném látni az orosz gazdaságot, mint amilyen. De hát biztos, hogy tehát amikor már Putyin is beismeri, hogy problémák vannak, meg a gazdasági miniszter is, szóval biztos, hogy komoly problémák vannak, de hát nem látszik, hogy összeomolna azért egyelőre. Még ugye az, hogy elég autonóm Oroszország, tehát ugye nincsen beleintegrálva a világgazdaságba, igazából sose volt beleintegrálva a világgazdaságba, ugye ez azt is jelenti, hogy sokkal túlélőképesebb. Mert az, hogy leszakad a világgal, leszakítják a világgazdaságról, az nem zavarja annyira a gazdaság működését.
Európa. A legutóbbi hírek szerint az olaszok közölték, hogy nem fognak amerikai fegyvert venni Ukrajnának, legalábbis egy darabig, mert itt folynak a béketárgyalások, és hát akkor most erre kell koncentrálni. Szóval, mintha boldogan közölték volna, hogy jó, most akkor eleget teszünk a népóhajának, és nem költünk Ukrajnára többet. De gondolom, hogy ez nagyon sok európai vezető fejében megfordul, mert Európa, mint aki kifutna a pénzből, hiszen éppen ezért merül föl az, hogy a befagyasztott orosz vagyonokból próbálják majd életbe tartani a elkövetkező két évben Ukrajnát.
Igen, Oroszország nem tudom, hogy ilyen kell merülni a kedvenc európai politikusom, úgyhogy azért ez, azt hiszem, hogy ez árnyaltabb ez a kijelentés, mint gondoljuk, de gondoljunk bele, azért van abban logika, hogy egy országnak a vezetője azt gondolja, hogy inkább a saját országomat teszem rendbe, mint hogy Ukrajnát segítsem. Ugye sokkal szofisztikáltabb és hosszabb távú gondolkodás kell ahhoz, hogy rájöjjenek, amit most egy norvég tanulmány kimutatott, hogy mennyivel többe kerülne akkor, hogyha Ukrajna vereséget szenvedne, mint hogyha nem szenvedne vereséget. És ez valószínűleg egyébként, hát ha nem is naponta, de hetente, havonta változnak ezek az álláspontok. Nem tudom, nehéz elítélni azt a vezetőt, aki nem lelkesedik azért, hogy sok-sok pénzt szórjon oda. Különösen ugye akkor, amikor a közvéleménye egy ilyen korrupciós botrány után azt gondolja, hogy hát oda nem kell pénzt, mert úgyis ellopják.
Hoztak el uniós pénzeket, nem is keveset.
Az általában el szokták lopni egy jó részét, de hát azért ez nem csak hogy sok, hanem nagyon látványos is. Tehát az, hogy az ország második embere keveredik korrupciós botrányba, az, és ugye azért tegyük hozzá azt is, hogy rá három nappal az Európai Unió most regnáló külügyi főbiztos, előtti főbiztos asszony is ugye korrupciós botrányba keveredik, letartóztatják. Csodárójában megjegyzem, olasz és Berlusconinak volt a protezsátja, úgyhogy volt-hol tanulni neki, de hát azért a két ilyen korrupciós botrány után elég nehéz azért meggyőzni az európai válaszot, hogy itt minden rendben van.
Hát igen, nyilván nincsen rendben, de ezzel körülbelül Európa lehetőségei ki is fújnak, ugye? Mert ha sikerül, hát nagyon-nagyon vékony égen jár az Unió, mert itt nem csak Magyarország vagy Szlovákia ellenkezéséről van szó, hanem például Belgiumról. Ugye egy belga letéti társaságnál van ez a pénz, egy része legalábbis.
Az egy jogi probléma, amit a belga...
Ez egy jogi probléma, és a belga miniszterelnök joggal mondja, hogy bocs, nem veszem az egész bulit magamra, tehát hogy jövök én ehhez?
Abszolút, persze. Igen.
A többieknek hát a garanciát jó, valamit vállalunk, de hát nem az egész pénze. Szóval ezeken nagyon könnyen elcsúszhat. Miközben látszik, hogy azért akarnak az orosz pénzekhez hozzányúlni, mert igazából az uniónak már vagy nincs pénze, vagy nem akar ebbe többet belefetszolni, mert hiszen amire képes Európa, az nem más, amennyire én ezt megítélem ilyen nagyon kívülállóként, hogy az ukrán államot életben tartsa. De az ukrán hadsereget nem tudja életben tartani.
Hát lehet, hogy az a hadsereget könnyebb életben tartani, mint az ukrán államot egyébként, és olcsóbb.
Az egy dupla kiadás, vagy tripla.
Igen, hát igen, de nehéz. És ugye különösen, ugye miután most nem a gazdasági fellendülés korát éljük Európában sem, tehát ez sokkal nehezebb ebből a pénzből elvenni, és hát az uniónak is ugye nagyon sok mindent végig kell gondolni. Az uniónak, unió költekezése nagyon sok szempontból pazarló, és nagyon sok szempontból én azt gondolom, hogy kontraproduktív is. Ugye csak egy példát mondok, Raskó Gyuri kimegyek innen, itt fog várni, hogy megincseljen, hogy én szerintem, és hát még sok magyar gazda is teljesen érthető módon egyébként, ez a föld alapú támogatás, én szerintem ez valami hihetetlen.
Éppen tegnap volt benne nálam, nem gondolja, hogy ez rendben van, és igen? Elmondta, hogy a magyar gazdák, akik tulajdonképpen úgy gazdák, hogy mondjuk a budapesti jogászok, vagy körmösök, és bérletbe adják ezeket a földeket, nem akarnak termelni semmit, csak bezsebelik a pénzt. Ezt ő nagyon kritikusan elmondja.
Nagyon, akkor
úgyhogy
jó.
Nem meglincselni jön, hanem kezdet fog.
Jó, akkor nem fogok félni kimenni innen ezek után. De ez csak egy példa, amit ugye hozzá nem értő módon látok, hogy így van, de hát nagyon sok szempontból, és itt nem az a baj, hogy túlságosan sok a bürokrata, hanem, és a sokba kerül, mert az marginális kiadás, hanem az, hogy a sok bürokrata között elvesznek az ügyek, tehát ugye nem intéződnek dolgok. Tehát egyszerűen például, hát ez Magyarországon is így van, hogy a jogszolgáltatás, vagy igazságszolgáltatásnak szokták hívni, inkább jogszolgáltatásnak hívom, jó esetben, ugye az nem működik akkor, hogyha sok év múlva hozva valamilyen döntést. Ugye a Dzsungel könyvéből Balú medve tanári módszereiből tudjuk, hogy a büntetés az akkor hatásos, hogyha a jogszerű világos, hogy miért kapja, és minél gyorsabban megkapják, és utána nem beszélünk róla többet. Ugye, és
ez a kutya tulajdonosként tudod, hogy a kutyát 10 perc múlva nem fog emlékezni.
Pontosan, így van.
Hát rögtön meg kell büntetni.
Most már lassan én sem, de igen, abszolút, így van. Főleg jutalmazni, de tehát az igazságszolgáltatás az gyorsan kell, hogy működjön. Márpedig nem működik, hát az Európai Unióban aztán különösen nem működik gyorsan az igazságszolgáltatás. Mondtam egy barátomnak, hogy a magyar kormány nem tartja jogszerűnek ezt a most tervezett intézkedést, hogy gázimportot betiltsák, ugye nem szankciós alapon. Ezzel lehet vitatkozni, csak az a baj, hogyha a magyar kormány igaza van, tegyük fel, hogy igaza van, és elmegy az Európai Unió bíróságához, addig már mire az Európai Unió bírósága döntést hoz, hogy tegyük fel a magyar kormánynak igazat adva, addig magyar gazdaság már régen tönkre tud menni, ha ez valóban tönkre teszi. Szóval ez így nem működik, ezt nem lehet így megtenni.
Mát. Jó, de még, hogy mondjam, Európa lehetőségei ezek után. És itt most már nem arról van szó, hogy nem arról van csak szó, hogy életben kell tartani Ukrajnát, amíg valami, és ez teljesen tisztázatlan, hogy az újjáépítés hogy megy. Márpedig, ha ez nem indul meg, és nem indul meg gyorsan, és nem indul meg nagy mértékben, akkor Ukrajna továbbra sem lesz önálló állam, mert nem tartja a saját magát. Tehát Európának el kell tartani Ukrajnát, és el kell tartani a saját fegyverkezését.
Igen, hát ez nem a boldog béke évek lesznek ezek az évek, amik most következnek. Ugye azt mondja, először fordul az elő Nyugat-Európában, hogy van egy generáció, amelyik nem biztos abban, hogy jobban fog élni, mint a szülei. Eddig ugye a második világháború óta ez egy folyamatosan érvényesülő szabály volt, ez most nem így van.
Hát ezzel a jövőbe ható ígérettel akkor befejezzük a mostani beszélgetést. Köszönöm szépen. Gyarmat István biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Bacsa Botond, Simon Erika, Studer Dániel, Zsidai Péter, Selmeci János és Petes Vivien köszöni a figyelmüket. Minden jót!
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.